Kulturális percek.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Varga Edit. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból válogatunk. Új korszakot nyitott a műkincspiacon, hogy az állami tulajdonban lévő múzeumok és jegybank is megjelent az aukciókon, mondta az Inforádió Arina című műsorában Virág Judit, a Virág Judit Galéria és Aukciós Ház alapító tulajdonosa, és Kizelbach Tamás, a Kizelbach Galéria és Aukciós Ház alapító tulajdonosa. A riporter Kocsonya Zoltán.
Jellemző egyébként, hogy múzeumok, közgyűjtemények ott vannak aukciókon és vásárolnak aukciókon?
Sajnos nem, hát nincs meg hozzá anyagi lehetőségük, úgyhogy ez nem igazán
azért,
fordul
bocsássa,
elő.
Mert régebben azért hozzá, volt. A Szépművészeti Múzeum volt. Most azért komoly képeket vásárolta a Christie's árverésein.
Ugye ezt átnyalnám, de csak...
El Greco képet, Van Dyck képet, most legutóbb ugye a Renoir fekvő női aktja is a Szépművészetihez került. Hát ott ráadásul egészen őrületes összegek voltak, ugye a Renoir fekvő aktjánál, ugye az 12 millió dollárért vásárolta a Szépművészeti Múzeum.
De vettek szerintem aukción is, ugye a Cézanne akvarellt, amit a Cézanne kiállításra.
De nem, és nálam, ugye, tehát nem itthon. Itthon
illetve abban nőttünk föl, és hogy ezek egy aukciós háznak nem, hogy mi nem erős vásárló, hogy jelenlétet jelent a múzeum, de volt rá példa, nem is egy. Tehát egy új korszak van azért az elmúlt bő tíz évben, ha nagyon fontos, akkor az állam vásárol volt, hogy került a Nemzeti Múzeumba, Nemzeti Galériába és aukcióról.
Igen, de ezek állami vásárlások végül is, amik múzeumba kerülnek.
Hát igen, szóval nyilván ez nem a Szépművészeti Múzeum a saját büdzséjéből vásárolja, mondjuk 12 millió dollárért a Renoir fekvő aktját. Sőt, ha jól emlékszem, ugye voltak hírek azzal kapcsolatosan is, hogy a Magyar Nemzeti Bank is jelen volt aukciókon, vagy vásárolt képeket. Úgy látják egyébként, hogy fontos, hogy azért az állam vagy a magyar állam is jelen legyen vásárlóként a műkincspiacon.
Hát pont, bocsánat, hogy előzzük, vagy pedig hamarabb mondom, de közben egyeztetettünk, hogy a Nemzeti Banknak a vásárlása az
nagyon
megváltoztatta új korszakot
teremtett. Abszolút új korszakot teremtett.
Az volt az első komolyabb erő, ami belépett a kortárs háború utáni piacra.
És tudatosan, nagyon körültekintően, rangjának megfelelő áron vásárol.
Azokra kicsit a Covid környékén
is volt. És nagyon jó
volt.
Kuratóriuma van, tehát abszolút fedhetetlen szakemberek, akik az anyagot javasolják és eldöntik.
Szóval, de az, hogy az olyan árakat, olyan rangot, hogy mondjuk biztosított, vagy hagyott jóvá, amit annak idén megcsodáltunk, de az tartott fél évig, vagy egy évig. És amikor ennek a szisztémája van az egész világban, tehát egyszer valakiért valamilyen műért megküzd, az abban a pillanatban, hogy az kifizette valaki, onnantól az valóság. Tehát hatalmas lökést és támogatást adott a háború utáni piacnak, ez jelenti a kortársakat, kortárs művészeket. Ha tetszik, ennek a hozamait látjuk most, mindenki rohangál életművek után, mindenki fel akar fedezni valamit, az árszintek megnőttek, ami eladhatatlan volt 10-15-20 éve,
az ma keresi,
kincs.
Így van.
Virág Juditot, a Virág Judit Galéria és Aukciós Ház alapító tulajdonosát, és Kizelbach Tamást, a Kizelbach Galéria és Aukciós Ház alapító tulajdonosát hallották. A Tér és Forma Szeged építés tervező Kft. És a Bivak Stúdió Kft. Közös pályaműve nyerte meg a Magyar Művészeti Akadémia, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ új épületegyüttesének tervezésére kiírt pályázatát. Rozgonyi Ádám kérdezte Turi Attila építészt, a Magyar Művészeti Akadémia és a Bíráló Bizottság elnökét.
Azt gondolom, hogy egy ikonikus pályaművet nyújtottak be a pályázók, egy szegedi akadémikusunk, Vesmás Péter, illetve két fiatal a szakmába egyébként nagy reménységnek tartott építész, a Bivak építés stúdió két tagja álltak össze a konzorciumba, ők nyerték ezt a pályázatot, és egy olyan ikonikus művet hoztak, egy tulajdonképpen egy nagy egybe épület, amely olyan, mintha egy várost lefednénk egy burokkal. Egy kicsi város, ami agóra, ami találkozási hely, ami tele van lehetőségekkel, nyitott terekkel. Úgyhogy én nagyon reménykedem benne, ez egy jó indítás, és hát természetesen ott van nekünk a két meglévő volt villaépület, a helyrehozott Walter Rózsi villa, ami működik, és majd minden nap program van benne, ezeket kell egy egységé gyúrniuk. a nyertes pályázóknak.
Jövőre is lesz majd ilyen kiírás?
Hát egyenlőre azért tisztelettel nekünk ez, illetve a műcsarnoknak a rekonstrukciója két nagy beruházási programunk, többet nem tervezünk. Az egy másik dolog, hogy az építőművész tagozat minden évben hirdet fiatalok számára egy ötlet pályázatot, ez egy szellemi torna, de hát az nem a megvalósulásnak a céljából, hanem a gyakorlatozási célból van. Más építészeti pályázatot vagy pályázatot nem tervezünk, más nagy beruházást nem tervezünk. Talán annyi információ, hogy mi mindenképpen már a jövő héten a nyertessel megkezdjük a tárgyalásokat, és valószínűleg januárban szerződést kötünk, tehát reményeink vannak arra, hogy 2024 év végére kiviteli tervekkel fogunk rendelkezni, és még nagyobb reményünk, hogy 2025-ben meg is indulhat ez a beruházás.
Turi Attilát, a Magyar Művészeti Akadémia elnökét hallották. Londonból érkezik a Magyar Zeneháza következő időszaki kiállítása. A Dívák és Ikonok című utazó kiállítás világkörüli turnéjának első állomása lesz Budapesten. A májusban nyíló kiállítás többek között Rihanna, Marilyn Monroe, Maria Callas, Edith Piaf, vagy éppen Tina Turner eredeti fellépőruháin jelmezein keresztül mutatja be a dívák kreativitását, erejét, társadalmi szerepét. Tatár Tíma beszélgetett a továbbiakról Horn Mártonnal, a Magyar Zeneháza intézményigazgatójával.
Az első nagy kiállításunk az jövő év elején zárul. Január végén zárjuk be, ez egy könnyű zenetörténeti kiállítás volt, és ennek a logikának a folytatása lesz majd 2024 májusától egy úgynevezett Dívák és Ikonok kiállítás, ami a Victorian and Albert Múzeumból érkezik Londonból hozzánk. Ez a világ legnagyobb iparművészeti, illetve design múzeuma. Az ő kiállításuk, ami egyébként jelen pillanatban náluk látható, ez utazik tovább világkörüli turnéra, és ennek az első állomása lesz nálunk májusban. Ennek a neve is már sokat elárul, hogy Dívák és Ikonok. Gyakorlatilag körbejárja a dívák történetét két nagy témakör vagy nagy felosztással. Az első az egy történeti kontextus, a második pedig inkább a modern dívákra, az ünnepelt sztárokra fókuszál.
Ki mindenki tartozik majd itt a dívák közé, illetve mi mindent tudhat meg róluk majd a közönség? Milyen formában?
Személyes történeteken keresztül, illetve hát itt a legnagyobb fókusz az a társadalmi és politikai változások tükrében bemutatott szerepükről szól a díváknak, tehát alapvetően az, hogy ők hogyan működnek a hírnév kultuszában, és ezen belül rávilágítunk az ő személyes és privát életük közötti küzdelmeikre is. És hát elindul a kiállítás egészen a korai operadíváktól, 19. század legelejétől, például Adelina Pattit lenne érdemes megemlíteni, és aztán ahogy haladunk elő az időben, megjelennek ugye a revű énekesek és táncosok, például biztos sokan ismerik Josephine Baker nevét, és aztán megyünk szépen tovább ebben az egész történeti utazásban, eljutunk a legfontosabb nagy sanzon énekesekig, mint Marlene Dietrich vagy Edith Piaf. A következő nagy témakörünk az opera, különösen fontos szerepet kap Maria Callas története, és hát eljutunk aztán a hollywoodi nagy színész énekes generációig, ahol például Marilyn Monroe ruhája is megjelenik a Valaki Fornon szereti szerepében, például az ő akkor viselt ruháját láthatja a közönség. És aztán szépen haladunk egészen a napjainkig. Tragikus sorsukról híres divákra külön koncentrál ez a kiállítás, például Janis Joplin, Amy Winehouse vagy Whitney Houston. És hát azért a divák szerepe különösen izgalmasak, különböző női mozgalmak és a női szerepek szempontjából, és erre is fókuszál a kiállítás egy külön részben. Legvégén az egész kiállítás kicsúcsosodik a mai nap sztárjai között, és itt megjelennek olyan fellépőknek a ruhái, mint például Adélnak a ruhája, az a ruha, mint például a Vogue címlapján is megjelent, tehát az a fellépő ruhája, vagy Billie Eilish ruhái, Rihanna terhes ruhája, aki büszkén vállalta föl a terhességét, és közben is koncertezett, vagy az egészen experimentális ruhák, például a Björk természet által ihletett fontos kosztümjei. Úgyhogy nagyon sok színű ez az egész kiállítás, tehát elsősorban ruhákon keresztül ismerünk meg különböző társadalmi történeteket, és ez egy kicsit szokatlan módon mutatja meg azt a szerepet, amit a divák betöltenek a mai napig a zenetörténetben.
Horn Mártont, a Magyar Zeneháza intézményigazgatóját hallották. Valami madarak címmel forgatta le első nagyjátékfilmjét Hevér Dániel. A Szacsvai László és Kitzlinger Lilla főszereplésével készült alkotás a héten debütált a hazai mozikban. A Nemzeti Filmintézet inkubátor programjában készült filmről Rozgonyi Ádám beszélgetett Hevér Dániel rendezővel.
Mondhatjuk azt, hogyha röviden szeretnénk a filmnek a lényegét megragadni, hogy ez a idős emberek elfogadásáról, megértéséről szól. Egyrészt ez a filmnek egy rétege talán.
Igen, ez az egyik rétege, tehát a főhősünk Béla, ő bekerül az idősek otthonába, és próbál onnan kijutni, és ebben segít neki a Zoé, aki a másik főszereplőnk, aki egy balhés tinédzser lány, aki közmunkán van bent az otthonban. Tehát az ő barátságukat figyeljük igazániból, tehát a történet erre fókuszál, de közben egy nagyon fontos kérdést is feszeget, hogy vajon mit tudnánk mi tenni társadalmilag azért, hogy jobban el legyenek fogadva az idősek, hogy legyen valami jobb megoldás arra, amikor egy idős embernek mondjuk segítségre van szüksége.
De mégis azért ez kicsit, hogy mondjam, szomorkás történet is lehetne ebben a formában, de azért sok minden van, ami mindezt a történetet kicsit vidítja, feldobja.
Igen, azt nagyon fontosnak éreztük az elejétől fogva, hogy amellett, hogy ez a szituáció, ez egy drámai helyzet, amellett legyen benne nagyon sok vicces rész, meg sok vígjátéki elem, és tegnap is sokat nevettek az emberek a moziban, meg a visszajelzésekből is ez jön le, hogy elég jól működik az, hogy egyszerre van jelen a humor és a dráma a filmben.
Miért fontos ön szerint beszélni erről a társadalmi problémáról, hiszen nevezhetjük annak, és hát nem csak magyar sajátosság, nyilván az idősek elfogadása, az ő életüknek, életük utolsó szakaszának a végigkísérése, és egyáltalán arról miért érdemes beszélni, hogy hogyan lehet, hogyan érdemes nekik segíteni, vagy hogyan, milyen segítséget fogadnak el maguk mellett?
Nagyon fontos kérdésnek látom. A saját családomon belül is szembesültem ezzel, és tapasztaltam azt, hogy mennyire nincs erre egy kialakult válasz, hogy mit kell ilyenkor csinálni. És amikor írtuk ezt a filmet, és amikor készítettük, és beszélgettünk emberekkel, akkor mindig az a reakció jött tőlük, hogy hát igen, ők is szembesültek valami hasonlóval az ő családjukban, a szüleikkel kapcsolatban, vagy nem szüleikkel kapcsolatban. Tehát egy olyan dologról van szó, ami nagyon sok mindent érint, és mégis valahogy társadalmilag nem nagyon adunk választ arra, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Mindenki egy kicsit magára marad ezzel a kérdéssel, mint hogyha ez valami olyan szégyelnivaló dolog lenne, vagy egy ilyen tabú téma lenne. Pedig hogyha beszélnénk róla, hogyha erről lenne egy diskurzus, akkor szerintem az nagyon sokat segítene a maguknak az idős embereknek is, illetve az idős embereknek a családjának is abban, hogy el tudják fogadni ezt a helyzetet.
Hevér Dániel rendezőt hallották. Valló Péter rendezésében mutatja be a Víg Színház házi színpadán Bornemisza Péter Magyar Elektra című színművét. Az előadásban mások mellett színpadra lép Brass Bence, Orosz Ákos, Kovács Patrícia és Gál Réka. Rozgonyi Ádám Valló Péter rendezővel beszélgetett a szombati bemutató előtt.
Az egyik legfontosabb magyar korai drámai mű a Bornemisza Magyar Elektrája. Van belőle 1924-ben egy Móri Zsigmond féle átirat, amely lényegében csak a legkevésbé, vagy érthető, a leginkább az aktív szókincsünkből kikopott szavakat cseréli le, és megőrzi a Bornemisza nyelvének az eredeti szépségét, ezáltal ennek a középkori magyar nyelvnek a szépségét, és mi is ehhez igazodtunk, sőt, ami kis betoldások vannak, azokat is Bornemisza egyéb műveiből, ördögi kísértések, stb. Toldottuk bele, úgyhogy a nézők hallhatnak egy lényegében magyar drámai nyelvemléket, de hát remélem, hogy az egész egyáltalán nem egy emlék lesz, hanem egy teljesen élő és kortárs színházi előadás.
Ugye ez a mű, ez tulajdonképpen mennyiben tér el az eredeti Szofoklész által írottól?
Egy nagyon alapvető pontján eltér. A Bornemisza egy evangélikus hittérítő volt, és egy ilyen vallásos ember, és tulajdonképpen ezt a pogány történetet, ezért is rendezem én, megpróbálta a magyar viszonyokhoz adaptálni. Elsősorban ugye mivel vallásos ember volt, valahogy megpróbálja összehozni benne a keresztény istenhitet ebből a pogány hitvilággal, vagy mondavilággal, amik a görögök, Apollóval és a Delfoi Jósdával és többi. Ez egy nagyon érdekes mutatvány a Bornemissza részéről. A másik, ami ugyanilyen érdekes, hogy megpróbálja azokat a magyar embertípusokat valahogy integrálni a szofoklészi történetbe, amelyeket olyan jól ismert ő, és amelyeket olyan jól ismerünk mi is. Nagyon-nagyon sok száz évvel később. Beleért egy Parazitus nevű alakot, aki egy élősködő udvaronc, és az összes többi alak is nagyon át van a szónak ebben a mély értelmében a magyar néplélekre, vagy a magyar lelkiség igazítva, úgyhogy nagyon ismerős figurák ezek mind.
És alapvetően, ha jól tudom, akkor a bűnről is szól ez a mű, nyilván a kereszténységhez kapcsolódva, és ahhoz is, hogy minden bűn elnyeri a előbb-utóbb a méltó büntetését.
Igen, ez egy bosszú történet tulajdonképpen. Annak egy nagyon különös vetületével foglalkozik, hogy van egy olyan családi történet, az átreidák története a görögöknél, és amelyet a Bornemissza átvet itt a magyar történelemre, hogy nemzedékeken keresztül valahogy mindig megszüntetődik az előző tűzzel-vassal, erőszakkal, mindig eltűnnek azok az értékek, vagy azok a dolgok, amik az előző nemzedéket életét jellemezték, és jön helyette valami radikálisan más, és ez a láncolat, ez így egyszerűen csak így ledarálja az egész történelmet, és ezt az igazságot próbálja ezen a bosszú történeten keresztül a Bornemissza elmesélni. Ez egyébként természetesen a Szofoklész eredetiében is így van, hiszen az Reidák történetét ugye tőle ismerjük, nem csak tőle, hiszen az Euripidész is írt róla a darabot, sőt az Aeschylus is. Tehát, hogy valahogy a mi magyar életünkre ez a folyamatos láncolata a bosszúnak, a előző megtagadásának, az előzőn való túljutásnak, erőszakos túljutásnak a története. Ezt írja Bornemissza, és hát ugye ezt követjük mi is nyomon ebben a történetben.
A látványában és az előadás tulajdonképpen ezt az időszakot, a mű keletkezésének korát idézi meg, vagy pedig egy sokkal korábbi korszakot?
Ez egy nagyon modern képzőművészeti alkotás, ez a színi előadás, szabad ezt mondanom, a díszlet Horváth Zseni, a jelmezek Benedek Mária munkái. Ugyanis azt írja Bornemissza rögtön az előszavában, hogy ez történet az görögbéli nemzetségnél esett, de ha jól meggondoljuk, ugyanígy eshetett volna nálunk is manapság Isten akaratából, írja Bornemissza. Na most én ezt rendezem, hogy eshetett volna manapság is, meg eshetett volna természetesen 1558-ban, amikor ő írta, meg eshetett volna az antikvitásban, a görög mitológiai időkben is, amiről a Szofoklész írt. Tehát én ezeket a idősíkokat próbálom valahogy így egymással rétegezni ebben az előadásban. Remélem, hogy a nézők szeretetével találkozó, vagy érdeklődéssel találkozó.
Valló Péter rendezőt hallották. A magyar építészet kategóriában Ferenc Marcell, a Liget Budapest projektben megvalósult új néprajzi múzeum tervezője kapta a nemzet kiválóságait elismerő Prima Primissima díjat. Az Ibl és Pro Architektúra díjas építész nevéhez olyan ikonikus épületek kötődnek még, mint a Duna Aréna vagy a Nemzeti Atlétikai Központ. Ferenc Marcellel Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Kicsit olyan érzés, mint amikor egy sportol elér egy eredményt, és hát napok kellenek, míg ezt földolgozza az ember, hogy milyen eseményen vett részt az ember, és annyi hatás éri ilyenkor a gondolkodását is, szerintem az egyénnek, legalábbis engem, hogy szinte átformálja egy picit a világot is körülöttem. Azt gondolom, hogy nagy mértékben kapcsolódik a Néprajzi Múzeum épületének tervezéséhez, valamint az atlétikai világbajnokság helyszínéül szolgáló Nemzeti Atlétikai Központ megtervezéséhez is ez az elismerés, amelynek nagyon örülök.
Az új néprajzi múzeumnál az volt egy lényeges szempont, hogy formabontó legyen az új épületnek a külleme?
Én azt gondolom, ez az egyik szempont lehetett, hiszen mindenki valamiféle olyan megoldást várt. Nem véletlenül írtak ki egy nemzetközi tervpályázatot, ahol nagyon nagy nevek szálltak versenybe ezen a pályázaton. 10 akkora név, amikről az iskolában is tanultunk annak idején. Tehát nyilván egy nagyon emlékezetes megoldásra várt mindenki, hiszen maga a gyűjtemény is nagyon nemes, és maga az a feladat, amit Bán László kormánybiztosként, miniszteri biztosként közel 10 éve folytat, hogy ez legyen Európa legnagyobb kulturális negyede. Ahhoz pedig magas minőségű, lélegzeten állító építészetre van szükség. Ezt látja mindenki a világban, hogy a magas kulturális törekvésekkel párhuzamosan egy olyan fajta térbeli megfogalmazásra is szükség van, hogy a kettő együtt hasson. A tartalom és a forma egységéről szól itt minden Városligetben.
Nagyon más, amikor elkészül egy terv és a kivitelezési szakaszba jut, és akkor látják, hogy pontosan mi hogyan épül. Tehát ilyenkor szükség van akár mondjuk újra tervezésre, és hogyha valami nem úgy működik, nem úgy funkcionál, ahogy a tervezőasztalnál megálmodták?
Tervezés az egy nagyon összetett folyamat. Van egy kicsi szót gondolatom, így indító mondatként azt szoktam mondani, hogy az építészet az térbeírt költészet, csak itt a versorokat és a mondatokat azt betonba öntik, így nem csak képletesen, hanem fizikailag is. Tehát az elkészült versort nem lehet évekkel később ugye áthúzogatni, kijavítani, csiszolni a művet. Vagy például, ahogy a festők is teszik, hogy még egy-egy ecsetvonással javítanak egyet az alkotáson. Tehát ebből fakadóan nagy is a felelőssége, és hogyha benne maradnak hibák, azok hát hosszú időre benn maradnak az épületbe, ezért kell körültekintőnek lenni. A mai számítógépek világában azért nagyban megjósolható, hogy már a tervi fázisban is, hogy mekkora volumenű hibákat rejt egy terv. Persze a puding próbálja az evés, tehát építés közben természetesen fölmerülnek olyan részletek, hiszen a kivitelezőnek mindent meg kell oldania, úgyhogy ezért is művezetjük az épületet, tehát folyamatosan kíséri a tervezői kollektíva, jelen esetben ez a 250 fő, amelyik azt kell mondani, hogy a kezdetektől a épület átadásaig egy 7 éves ciklusban végigkísérte az épülés folyamatát, igyekeztünk mindenre olyan választ adni, és én azt látom, hogy a végeredmény 99%-ban ugyanaz, mint ami a tervezőasztalon elkészült.
Ferenc Marcell építészt hallották. Az elmúlt csaknem fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, a szerkesztő Rozgonyi Ádám. Én a nevükben is búcsúzom, a műsorvezetőt Varga Editet hallották.
A kulturális perceket hallották.